Sziasztok! Ez a Contracast újabb adása. Köszönjük szépen megint, hogy itt vagytok. És kicsit különlegesebb a mai adásunk, mint az eddigi, mert nem csak ketten vagyunk, hanem úgy gondoltuk, hogy egy kicsit bővülünk erre az egy alkalomra a csapattal. Ugyanis hát itt vagyunk Ákossal, és csak szerettünk volna az első részre reagálni valamilyen módon. A férfi-női barátságok epizódunkban volt egy hosszabb blokk, amikor az esküvőkről volt szó, amit hát úgy érzékeltünk, hogy eléggé hot topic lett. Úgyhogy meghívtunk egy közeli ismerősömet, aki most itt van velünk, Lakatos Ádámot személyesen. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Szia, Ádám!
Hello, sziasztok!
Szia, Ádám, és hello a hallgatóknak, és én is beköszönök akkor.
Már azt hittem, nem fogsz egyébként.
Nem akartalak megszakítani, annyira jó monológ volt.
Én is jónak éreztem. Köszönöm. Na, elmondom az okát, hogy Ádám miért van itt. Jelenleg, de javíts ki, Ádám, nem akarok élettörténetet mondani, vagy egyébként rólad mindenféleképpen, de jelenleg a Váci Madách Imre gimnáziumba oktató.
Eddig ugye? Teljesen jó, tanárnak számítunk mi még.
Mert az oktató és a tanár között mi a különbség? Hát bocsánat, nem akar.
Az oktatókat ugye azok, akik nem közalkalmazotti státuszban működnek, és ugye magasabb bért kapnak éppen ezért, mert nincs közalkalmazotti státuszuk, őket szokás oktatónak nevezni egy pár éve, és akkor én viszont, mint tanár vagyok még közalkalmazott.
Aha. Jó, hát ezzel is okosabbak lettünk. Egyébként oda jártam, Ákos, nem tudom, ezt mondtam-e, hogy ez a csoda ott készült az elején.
Lehet, hogy mondtad, de már elfelejtettem. Én
azóta ismerem Ádámot.
Egyébként. De ez most már több mint 10 éve.
És emellett hát ceremóniamesterként, ezt úgy hívják, is funkcionálsz, amivel ugye reagálnánk az első részre. Rögtön rá is kérdeznék, azt mióta pontosan, azt nem is tudom, mert személyesen sem beszéltük meg soha, hogy mióta nyomod.
Hát ezzel a keresztkérdéssel már sikerült zavarba hoznod.
Aj, ne haragudj.
Semmi gond nincsen, majd valahogy telesírom a párnámat. Valójában egy nagyon kedves régi barátom kért meg annak idején, hát az is szerintem nagyjából egy olyan 10 évre datálható, hogy lesz neki esküvője, és ő akkor volt kezdő tanár, és hát akkor se volt túl fényes ez a helyzet, és hogy nem akarom esetleg a meghívásomat és a NASA ajándékot kiváltani azzal, hogy megcsinálom neki az esküvőt, és mondtam, hogy hát én ilyet az életben nem csináltam, mondta, hogy teljesen mindegy, hogy mit, menjek oda ki, és akkor ilyen vőfély dolgot csináljak. Én azon kevés emberek közé tartozom, akiknek egy nagyon szűk családja volt, és éppen ezért én gyerekkoromban abszolút nem járogattam esküvőkre. Uh-huh. Úgyhogy hova tovább, azelőtt, hogy ezt az első vőfélymelót megcsináltam volna Peti barátomnak, egy darab esküvőn vettem részt, ahol nem volt se vőfély, se ceremóniamester, úgyhogy ilyen komoly YouTube tutoriállal vágtam bele ebbe.
És aztán... Mi is a podcastban, ha ez az mondjuk. Ezen is látszik a minőség. A tiéden látszott az első alkalommal?
Kifogod a szelet az oltásaim vitorlájából. Nem, tényleg egyébként szerintem látszott, rendkívül izgultam, annak ellenére, hogy én nekem az alapvető végzettségem az színész, de ott azért az, hogy valakinek a nagy napját az ember, és ráadásul vőfélyként ugye verset kell mondani, meg kell lenni ezeknek a formaságoknak, hát azért eléggé tartottam tőle. A visszajelzések viszont azok voltak, hogy rögtön ott helyben ketten kérdezték, hogy egyébként mióta csinálom ezt, meg mi egymás, akkor mondtam, hogy hát még nem csináltam ilyet, hogy akkor tök jó, mert akkor jövőre lesz nekik az esküvő, és hogy mennék el. Mondom, hát persze, miért is ne, és akkor úgy alakult, hogy gyakorlatilag azóta minden évben nyaranta van 1-2, 2 évvel ezelőtt volt a legtöbb, akkor 5. Tehát, hogy ez igazából nekem nem egy fő elfoglaltság, de kiegészítőnek mindenképp, és akkor hol vőfély, de főleg inkább a ceremóniamester az, ami nálam.
Mert most akkor még egy különbségre rákérdeznék, a vőfély és a ceremóniamester között mi a különbség?
Hát a vőfély az, akinek szalagos botja van, meg nemzeti színű szalagos kalapja, meg bőinge, és versekben beszél. A ceremóniamester az egy ilyen urbánus variáció, az egy műsorvezető gyakorlatilag.
Aha.
Tehát amiben te engem láttál, az mind ceremóniamester volt, amiben nem láthattál, az meg a vőfély volt, pedig van szalagos kalapom is, igen.
Aha.
Szögre van akasztva általában.
Tehát otthon nem veszed fel.
Hát, akkor... most nem mennék bele, vannak helyzetek, amikor igényel.
Jó, hát mondtam, egy ilyen kalap mindenkinek jól jön. Jó, mennyi volt eddig az összes esküvő egyébként?
Anyagiakban?
Nem. Senki pénztárcájában nem akarunk turkálni, hát amúgy is a tanári életpálya fantasztikus, úgyhogy...
Igen. Fú, figyelj, én most nem tudnék neked úgy konkrétan számot mondani, hát ilyen 30 plusz nagyjából.
Na, hát ahol... akkor ez releváns kép lesz viszont. az eddigi témákkal kapcsolatban.
Örülök, hogy, a hazát szolgálhatom.
Hát minden szempontból, igen. Alapból egyébként az lenne még a nulladik kérdésem, mielőtt belemennénk a témákba, hogy...
Akkor az eddigiek azok még minuszból mentek, ha jól
sejtem. Az eddigieket kivágjuk.
Oké.
Ez csak azért, hogy érezd magad komfortosan, hogy rólad szól, de majd mostantól már csak így reagálni kéne ránk. Nem, hanem hogy az lenne a nulladik kérdésem még, hogy alapból ugye egyesküvőt megcsinálsz, ajánlásra megy a többi.
Igen.
Gondolom. És ez ilyen szájról szájra terjedő dolog? Mi az, ami, ez most fura kérdés lesz, mi az, ami egy ceremóniamester kérés kb. Így a nulladik pontnál, azon a résznél, hogy, mi az, aminek meg kell felelni? Mikortól kezdesz el felkészülni egy párra?
Uh-huh. Hát azért...
Vagy bocsánat, az eddigi párokat te mind ismerted személyesen valamilyen úton, módon? Tehát már volt egy ilyen prekoncepció, hogy milyen lesz az ő kérésük?
Nem, leginkább azért nem, mert az elmúlt években volt több olyan, hogy ismerettségi körből javasolták barátoknak, hogy ők ismernek, tehát nyilván az ember, amikor esküvőt szervez, akkor első körben nem fölmegy oldalakra, hanem a már megházasult ismerőseitől szokott információkat begyűjteni, főleg, hogyha mondjuk ott volt az esküvőjén, és ott tetszett a ceremóniamester. Azt sem tekinteném kifejezetten személyes ismerettségnek, hiszen alsó hangon van mondjuk 70 ember egy esküvőn, volt olyan, ahol 180, tehát hogy az egy dolog, hogy ők emlékeznek rám, és ez nekem nyilván jó, de hát én rájuk nem. De olyan is volt, aki teljesen a semmiből jött, és akkor kiderült, hogy ilyen több áttéttel érkezett el hozzám. De hogy én hogyan kezdek el készülni egy párra, most, amikor ezt fölvesszük, ez egy szerda este, holnap délután lesz pont egy megbeszélésem egy párral. Ők volt diákok a gimnáziumból, és aha, már akkor is foglalkoztam ezzel, és eszükbe jutottam. Addig kifejezetten nem foglalkozom magával a párral, amíg nem találkoztunk, leülünk, és akkor én felvázolom nekik, hogy én nálam hogyan szokott általában működni egy esküvő. Ez egy kanavász, egy vázlat. Nyilván ők megadják azokat az alapinfókat, hogy milyen vendég számra kell számítani, illetve azt, hogy mikor vannak a főbb pontok, tehát a ceremónia, mikor van a templom, ha van, és minden egyebet. Ezt beillesztem a kis táblázatomba, és akkor utána mondom, hogy körülbelül hogy szokott ez nálam kinézni. És utána megkérdezem azt, hogy figyeljetek, mi az, amit biztos nem szeretnétek az esküvőtökre. Nagyon sokszor van ilyen probléma a pároknál, hogy úgy tudjuk, hogy azt úgy kell, úgy szokták, és én aha, itt szoktam mindig elvágni, hogy nem. Tehát, hogy ti rendeztek egy esküvőt, ahova meghívjátok az ismerőseiteket, barátaitokat, akik eljönnek azért, hogy megünnepeljék a ti napotokat. Ti vendégül látjátok őket, el is szállásoljátok, vagy nem, ez most részletkérdés, de szerveztek egy olyan napot, ami nektek emlékezetesnek kell lenni. Ha te van olyan játék, feladat, pontja a dolognak, amiben kényelmetlenül, kellemetlenül érzitek magatokat, de hát, hogy ezt így szokás, engedjétek el. Nem, uh-huh, nem szabad, mert utána arra emlékszel csak vissza később, hogy fú, de jó lett volna, csak utáltam, amikor a pasimnak a nadrág szárába egy tojást kellett görgetnem. Mert
hogy, de azt miért? Olyan kellemesnek hangzik, hogy...
Kellemesen hangzik? Na,
igen. Ez egyébként nagyon... Tehát tök jó felvetés volt azokra a gondolatokra, amiket megemlítettünk mi is ennek megfelelő topikjában az első adásunknak. Uh-huh. És az a jó, hogy ahogy mondtad, két témát is érintett. Ugye egyrészt a legény meg a lány búcsukban volt ez a igen, nagyon kellemetlen társadalmi igen, nyomás, ahol feljött, hogy rá vannak kényszerítve ezekre a játékokra, amik egyáltalán nem illesztettőek hozzá az ünnepelt félnek a személyiségéhez. És egyébként ez nyilván az esküvőkre is jellemző, ezzel a, hát, hogy ezt szokták, ez szerintem egy rohadt jó gondolat, hogy ezt az első pillanattól kezdve kerüljük, és ez tényleg rólatok szóljon, és testre legyen szabva.
Már csak azért is egyébként, mert ha azt nézzük meg, hogy az megint egy másik történet, amikor az ember ott helyben szembesül azzal, hogy ő ebben rosszul érzi magát, de nyilván a 10 év tapasztalat azért azt szokta hozni, hogy tudom, hogy mik azok a neuralgikus pontok egy-egy esküvőnél és a szokásoknál, amire mondjuk nem gondol az ember úgy, hogy kényelmetlen lehet, de én ezeket föl szoktam vetni, hogy ez ezzel jár, ez így szokott működni, ez nektek oké-e, vagy nem oké? És sokszor ott csodálkoznak rá arra, hogy hát ilyen is van, ezt így is kellene csinálni, hogy akkor lehet, hogy ezt nem szeretnénk.
Ja, mert hogy vannak olyan pontok, akkor, ha jól érzem, hogy valaminek olyan kimenetele van, amit te már így tudsz, persze, az eddigi tapasztalat. Mondasz ilyen példát?
Hát
van ilyen?
Figyelj, van egy ismert játék, amiben volt szerencsém, már most náruljunk zsákba, most kérhet, én csináltam olyan esküvőt, ahol te ott voltál.
Igen, igen, igen. Remekek voltak remekek egyébként ezeknek. Ja, így belemondom egy mikrofonba is, hogy nagyon ajánlom Ádámot.
Most már nem lesz negatív dolgot mondani.
Ez a múltkori után nem, de az első adásban megaláztam magam mindenhol.
Ja, annyi fantom profilt csinálok, hogy szétolcsalak, hogy
amennyi időm működik, van, ezzel fogom, igen.
Tehát az általad is ismert, meg szerintem a hallgatók által is ismert ez a kocsis játék. Olvasok egy mesét, ez a Hintó mese, ez a hivatalos neve, amiben a király királynő, meg kocsis, te kocsis voltál, azt hiszem, ugye?
Én egyesküvön kocsis egy, voltam, igen. Egynél pedig mellékszereplő.
Igen. És úgy néz ki a történet, ugye, hogy olvasom a mesét, és hogyha elhangzik az adott szereplőnek a neve, akkor föl kell állni a székről, és utána visszaülni, ez nem tűnik túl bonyolultnak, viszont hogyha rosszkor áll föl az ember, vagy nem áll föl, akkor viszont innia kell. Hát azért vannak beugratós pontjai ennek a mesének, ami úgy kezdődik, mintha az ő szerepe lenne, de aztán úgy fejeződik be, mintha nem, pontosabban, hogy nem. Hát ez sokszor okoz egyébként problémát, főleg azért, mert hivatalosan ezt úgy kéne inni, akkor mindig egy felest kell inni, annál viccesebb lesz majd, hogy egyes szereplők utána nem tudnak felállni. Én itt mindig arra próbálom ezt a dolgot kifuttatni, hogy mindenki csak egy kortyot írjon, ez tényleg a játékról szóljon, de válaszolva a kérdésedre, ennek van egy párja, ami nem tudom az egész címét, mert nagyon sok szereplő, de az a lényeg, hogy a gyerek, a bába, a pap, az anya, az apa.
Na, ezt nem ismerem pedig.
Ez úgy működik, hogy már háttal lerakjuk a székeket körbe, ennek a, ha jól tudom, 9 szereplőnek, és szintén egy mese következik, amiben arról szól, hogy megszületik a gyerek, és akkor csodájára járnak a falubeliek, jön a pap, a bába, mit tudom én, és amikor valaki meghallja a nevét, akkor föl kell állni a székről, futnia egy kört a székek körül, és visszaülni a helyére.
Úristen.
Na most, ez önmagában már egyébként problémásabb, viszont még mindig nem tűnik túl nehéznek, igen ám, csak ahogy halad előre a történet, egyre többeknek kell felállni és futni, akár egyszerre is, és utána a saját székükre kell visszaülni. És akkor itt jön a probléma, tekintettel arra, hogy ha nem sikerül, akkor inni kell, hiszen miért ne kéne inni. Na most, amikor az van, hogy egyszerre 4 futnak körbe, valaki már kellően kapatos, rossz székre ül, akkor te nem tudsz leülni a helyedre, tehát akkor az iszik, aki rossz székre ült, és te is iszol, mert nem tudsz leülni a helyedre. Ezzel nagyon jól ki lehet szivatni a többieket. Hát én a baleset veszélyessége miatt nem szeretem, mert nagyjából a 3. kör után történik az, hogy valaki fixen beborul a székek közé.
Volt már ilyen?
Volt, de ez egy nagyon komoly társaság volt, akik csak röhögtek, annak ellenére, hogy vérzett a szája a fiatalembernek, de ő erre nem kifejezetten. Tehát mondjuk úgy, hogy fittyet hányt erre a apró etűdre, én bennem viszont megállt az ütő.
Mondjuk ez egy érdekes ellentmondás, mert biztos vagyok benne, hogy ez a játék eleve azért jött létre, hogy ezek a szituációk megtörténjenek.
Egyébként igen. Ebben ez egy tök jó felvetés.
Ebben igazatok van, valóban ezért jött létre ez a játék, csak én azt gondolom, hogy mindenki arra vágyik az esküvőjén, hogy az kifejezetten a pár arra vágyik, hogy ez egy...
Esetleg ne törje ki senki a fogát.
Nem tudom, hogy ez így megfogalmazódik ebbe a formában, de azt gondolom, hogy igen, talán ez is lehet egy alapvető elvárás. Illetve hát arról nem is beszélve, hogy az ilyen problémák, amik bekövetkeznek, azok gyakorlatilag kellően megakaszthatják az egész esküvőnek a menetét ahhoz, hogy utána ne menetrend szerint haladjunk. Nyilván itt jön be a képbe, hogy kell tudni improvizálni, és ezzel nincs is gond, de hogyha megelőzhetjük ezeket a bajokat azzal, hogy a biztonságosabb játékot választjuk, én ezt szoktam javasolni.
Aha. Volt, aki egyébként ezt választotta ettől függetlenül, ilyen bátor?
Volt, kettő ilyen, ők nekik fixen ez volt a kérés, hogy ők ezt látták esküvőn, és ez nekik nagyon tetszett. Mindent bevetettem, hogy inkább a másikat csinálják, de nem, ők ezt szeretnék. Ezzel különösebben nem tudtam. Lebonyolítottuk, túléltük, de a továbbiakban is mindig felhívom a figyelmét annak, aki ezt földobja. Én magam nem szoktam ajánlani, de ha valaki ezzel érkezik, hogy ők ilyet szeretnének, akkor mindig megfogalmazom a veszélyét ennek.
Csak erre a témára még egy utolsót reflektálva, hogy mennyire jönnek a párok egyébként biztos tervekkel, mert ugye az elején mondtad, ez a társadalmi nyomás, hogy mi az, ami kötelező, mennyire jönnek biztos tervekkel, és mennyire van az, hogy mondjál te valamit, amit tudsz.
Általában az utóbbi szokott lenni, hogy úgy vannak vele, hogy nyilván láttak esküvőket, általában. Ezekből vannak olyan etűdök, amikre azt mondják, hogy ez tetszett nekik, és szeretnék a sajátjukba, de az egésznek a forgatókönyvét azt azzal nem szoktak érkezni. Persze volt olyan pár is, akivel gyakorlatilag szinte semmi dolgom nem volt, mert elém lerakták, azt mondták, hogy így tervezik, itt van, konkrét agendát adtak nekem.
Aha.
És akkor mondtam, hogy jó, rendben, annyit mondanék, hogy mit tudom én, itt a kajára hagytatok egy órát, ide másfelet inkább érdemes, és ne rakjátok mögé a tortát. Tehát hogy volt ilyen, hogy akkor vacsora után egyből torta, és mondtam, hogy tortából amúgy se sűrűn szoktak enni, nem hogyha még a háromfogásos kaja után rakjátok, mégiscsak oda kellett tenni a tortát, mert hiába vettük ki, de a esküvő alkalmával az anyós mondta, hogy már pedig ott kell jönni a tortának.
Már pedig a szent, amit mond.
Erre később rá akartam térni, igen, a tipikus szerepekre.
Hát de most akkor csak egy ilyen kis előkóstolás hozzá, hogy ott az összes szolgáltatóval álltunk, és beszéltünk az anyóssal. Én is, a zenész is, az éttermi alkalmazottak is, hogy ez így nem működik, senki nem fog enni. Már pedig a tortának vacsora után, mert akkor van a desze. De hát hoztak egy csomó süteményt, de a tortát ott kell behozni. Már a párt hívtam, mondom, beszéltek már, mert hát nem tudnak vele mit csinálni. És akkor végül behoztam.
Hát nem kellett volna meghívni, gondolom, hogy ez a megoldás.
De tudod, az a baj, hogy nem már megint nem a párja az esküvő, hanem gondolom, itt az anyós fizette. Tehát, hogy azért az esküvő, aki anyagilag letámogatta ezt.
Szerintem egyébként még csak összesen függ ezzel. Tehát, hogy...
Ja, csak szimplán egyébként annyira erős szerepet játszik a családban.
Igen. Ez a matriarha. Tudod. Tehát, hogy ő tudja azt, hogy az ő gyerekének hogyan kell kinézni az esküvőnek, és egyébként ez nagyon szép.
De ez egyébként valószínűleg már, bocsánat, de ha a gyerek már olyan korba ér, hogy esküszik, akkor úgy gondolom, tehát van egy ilyen prekoncepcióm, hogy valószínűleg ő is tisztában van vele, hogy milyen igényei vannak.
Mennyire szól? Dehogy van!
Mondjuk, igen, van.
Hát még csak 35 éves. Nem, nincs még elképzelése az életről.
Hát most nézd, mindenféle, nem tudom, rossz ájíz nélkül, de most volt ugye, hogy egy kicsit a bulvárba is bele lehessen kapni, a GVM, ugye? Így hívják a...
GVM, ne
haragudj. GVM, pár dőzemézvihar, hogy ugye...
Azt hittem, inteligens vagy, ne haragudj. Nem, most nem, az egészet állítsuk le.
Hogy láttam, hogy ezzel volt tele az idővonalam, hogy akkor ő nem szedett még magának soha levest.
Nem, ő nem szedett.
Igen.
Nem
szedett. Tehát, hogy ezek alapján, amit Ákos mond, vagy amit te mondasz, hogy hát egy 35 éves ember pontosan tudja, hogy mit akar, honnan tudná? Honnan tudná, hogyha egyébként az életében mondjuk leves se szedett?
Jó, de GVM más. GVM más. Ő...
Neki nem kell.
Neki nem kell leves szednie, egyébként is megfogta az Isten lábát, meg hát neki van a legtöbb
az Isten az ő lábát. Az jó, nice. GVM-nek az Isten fogta a lábát.
Ahogyan egyébként így az igények szolgálják, ő egy másrészt, őt nem ilyen formában kell kezelni. De igen, egyébként ebben igazad van. Csak, és egyébként ez hányszor fordult elő, akkor most ezt már megkérdezem, hogy más szól bele az esküvőbe a páron kívül.
Nem volt sok igazából, főleg azért, mert... Ezek kifejezetten érdekes, de hogy azokon az esküvőkön jön ez elő, amik kevésbé városi jelleggel működnek.
Aha.
Tehát, hogy ahol jobban működnek ezek a klasszikus szerepek, hogy a matriarha. Tehát, hogy azt mondja mindig, ugye az ember valami miatt ezt sugalmazzák, hogy hát a férfi a család feje, és így irányít, és a vidék, és most itt én nem vagyok sem budapesti, hogy én kifejezetten tényleg a kis településekre gondolok, ott nagyon erősen él igenis az, hogy az a matriarchizmus, hogy van egy központi erős nő figura, és akkor ő a gyerekeit elrendezi, ő bizony majd őket igazgatja, és ő tudja, hogy működik az esküvő, hogy működnek a szokások, őrizője ennek az egésznek, mint egy ilyen hegylakóként ott áll, és akkor mondja, hogy igenis, de a torta, de igenis, és akkor nem lehet annál kevesebbet dobni, és igenis a pénzt a földről össze kell söpörni, mert ez így szokás. És nyilvánvalóan egyébként azok, akik ilyen esküvőt készítenek, azok ebbe valahol bele is fognak simulni, legalábbis azt gondolom.
Most megfogalmazódott a fejemben egy gondolat, amit majd vagy megerősítesz, vagy megcáfolsz ennek a kapcsán. Mi dönti el azt, hogy egy esküvő, ez most lehet szubjektív nézőpont, de hogy egy esküvő jó lesz, élvezetes lesz, vagy nem lesz jó, és inkább a vendégek úgy érzik, hogy hát ez elég kellemetlen volt, legalább ingyen volt a pia, de amúgy nem éreztem túl jól magam. Van itt kölcsönhatás a család beleszólásában, vagy ez eltérő és független dolog ettől?
Én azt tapasztalom, hogy amiben a család beleszól, azok a kötelező körök mindig. És a kötelező köröket, azt, ahogy Geri is említette az első adásban, azt kifejezetten a vendégeket nem annyira érdekli a kötelező kör. Tehát, hogy az egyetlen kötelező kör, ami őket talán érdekli, az maga a ceremónia, mert hogy milyen szépen, akkor egymás ujjára húzzák a gyűrűt, mondanak valami szépen, vagy felolvassák az Ószövetséget, hogyha úgy van, ez mondjuk lehet, hogy akkor annyira nem, legalábbis Gergőnek nem tetszett annak idején.
Ez egy kitalált történet.
Ez egy kitalált történet, igen, a bármiféle egyezés a valósága pusztán a véletlen műve.
Semmi.
Szóval, hogy a kötelező körökbe szoktak általában beleszólni, azokban vannak a tradíciók. De ha valaki elmegy egy esküvőre, akkor ott összességében mégiscsak abban szereti jól érezni magát, mondjuk ki, hogy ahogy mondtad, kajálok egy nagyot, beveszem rá a dipankrint, iszok előtte, iszok utána, és aztán egyébként meg, ha valahol tényleg úgy vesszük, akkor kifizetem, mert azért van az a mérlegelés, amit bemutatok az első adásban, és akkor mit tegyek a borítékba, mert hogy nyilván én itt kajáltam, én itt ittam, ne adj Isten, szállást is adtak nekem, ehhez mértem próbálni, és akkor jó lenne, hogyha nem null szaldóra jönnének ki, hiszen valahogy támogatni szeretném a kezdésüket, de hogy amit ténylegesen ők, a vendégsereg élvezni szokott, az a buli része, az az, hogy esetleg olyan emberekkel vagy együtt, akikkel mondjuk szétsodort az élet, de most miatta összejöttetek, aha, és akkor beszélgettek, és én állítom egyébként, hogy egy esküvő akkor is tud tök jó buli lenni, hogyha azon kívül, hogy egymás ujjára húzzátok a gyűrűt, utána elindítjátok a zenét, van egy svéd asztal, mindenki eszik, amikor akar, és éjfélig isztok, abból is tud működni esküvő. De azért tart olyan sokáig, mondjuk, mit tudom én, éjfélig, azért vannak a kötelező programok, mert egyébként meg lehet, hogy 4 óra alatt mindenki olyan részeg lenne, hogy akkor ott le is kéne húzni a rolót. Ez is benne lehet. De szerintem egyébként a vendég alapvetően abban érzi jól magát, hogyha őt nem piszkálják. És ez talán ezzel a egy szóval kellene ezt a, most ahogy ránézek itt a felvevőre az elmúlt 5 percemet összefoglalva.
Rögtön egyébként egy kérdést feltennék, hogy te úgy érzed, hogy a vendéget nem piszkálják?
Az a baj, hogy piszkálják. Inkább azt kell szerintem, és a ceremóniamesternek az egyik fő feladata az, hogy én például mindig azzal kezdem, hogy megkeresem, hogy kik azok a személyek, akikre lehet támaszkodni itt. Mert akkor, ha őt látom, hogy ő egy társaság középpontja, akkor elég, ha neki szólok, hogy figyelj, most kellene a játékhoz ember, és akkor ő fogja azt a 6 embert, és hozza magával. Mindig van, aki kimarad, akit nem is szólok neki, mert látom, hogy ő annyira nem, de azért nyilván a pár meg azt szeretné, hogy egy-egy játékban, ott gyakorlatilag a játékok általában az ő szórakoztatásukra vannak, és aztán kölcsönbe megmegy a, ugye az untig ismert Mr. és Mrs., ami mindig nevetünk, mindig tapsolunk.
Mert mindig jó.
Mert mindig jó, mert hogy gyakorlatilag olyan sok kreatív kérdés lehet feltenni.
Persze.
Nekem se a kedvencem, viszont te meg kifejezetten
nagyon,
utálod.
Nagyon érdekes, engem mindig érdekelt.
Igen, egyébként mondjuk abban a játékban például az egy izgalmas etűt, hogy amikor a kérdéseket válogatom össze, ugye van erről, tehát nem árulok zsákmamacskát, van ebből egy, tudom én, 8 A4-es Word oldal, Times New Roman 12-vel, és ott vannak a kérdések, és akkor az ember abból így szemezget.
Volt már olyan esküvő, amit tartottál, és nem kértek Mr. és Mrs.-t?
Volt, eleinte. Főleg eleinte volt ilyen, de hogy mindig ott az a legnagyobb kérdés szerintem, hogy mi az, amit megmerjen az ember kérdezni, mert egyébként lehetne ezt tök izgalmassá tenni, csak ugye amikor ilyen sikamlósabb témákat kérdezne az ember, akkor mindig ott bevillan, hogy ott ül hátul a mama, aki a templomban is már úgy ült, hogy a mellette lévő nászasszonynak ki volt a válla, és akkor így...
Tehát, azóta nem érzi jól magát, ez
igen,
egész.
Igen.
Jó, és amúgy az Ákos kérdésére még ráfűznék egyet. Ott eszembe jutott egy dolog, hogy volt már olyan... Nem kell rá válaszolni, ha nem akarsz.
Akkor nem fog.
Jó. Volt már olyan esküvő, ami után úgy érezted, hogy ez most nem volt erős?
Volt.
Mitől függött? Tőled? A násznéptől? Mindkettőtől? Mitől függ?
Figyelj, ez egy nagyon sok összetevős dolog nyilván. Voltam olyan esküvőn, ahol a DJ volt a betege az egésznek, már hogy tényleg bele volt betege. Igen, mert hogy a következő történt, egy olyan esküvőn voltunk, 2 nagyon jól összeillő, tökéletesen hasonló emberesküvőjén vettem részt, akiknek a munkájuk is hát az adózással kapcsolatos, izgalmas munka.
Uh-huh.
Igen.
Az.
Na most a következő történt, az egész társaságuk is olyan volt, mint ők, és ilyen esküvőn nem voltam, szóltak nekem, hogy szóljak a DJ-nek, hogy halkítsa le a zenét, mert így nem tudnak beszélgetni. És a DJ mindig próbálta
vissza... Azt hittem az adóbevallásokat próbálták csinálni.
Nem, mert azt már ugye a NAV csinálta
akkor is. Van, ne haragudj már!
De egyébként az is izgalmas lett volna. Nem, és a DJ teljesen ki volt, hogy ő nem volt ilyen esküvő, hogy rászóltak, hogy rossz zenét játszik, és mondtam, hogy nem azt mondták, hogy rossz zenét játszol, hanem senki nem akar táncolni, ők beszélgetni szeretnének, és a srác teljesen ki volt tőle akadva, hogy hát ő nem ezért jött, és mondom, hogy hát kifizetnek, nem? Igen, de hát ezért hozzá, és tudod, betelepítette azt a 50 lámpát a stroboszkóppal a pörgő izével, és villogott a stroboszkóp, pörögtek a fények, és akkor ült ott 60 ember az asztalnál a kávéval, és akkor így beszélgettek ilyen nagyon halkan egymással.
Az alkoholokat még meg se bontották azon a ponton.
Nem tudom, hogy milyen csomag, valószínű, hogy az a XS-es alkoholos csomag volt berendelve.
A barista,
igen. Úgyhogy valami elképesztően fura volt a dolog, na ott nem éreztem jól magam. Tehát, hogy...
És te is érezted, hogy próbálod, mikor adod fel?
Nem adom föl, szerencsére nekem, ugye én mindig úgy szerződök, hogy éjfélig tart az én...
Pontban éjfélig, bármi történik.
Amikor a menyecske táncot megcsinálják, hogyha megcsinálják, akkor utána a ceremóniamesternek és a fotósoknak már nagyon nincsen dolgok. Ugye a fotósok és videósok azért mennek éjfél után haza, mert a buli részt megörökíteni már nem nagyon kell, mert azt általában az ember már nem akarja visszanézni. Nem illik, és igen.
Sokkal kevesebb szorongó, feszülő kép lenne egyébként akkor, hogyha a buliról készült képeket. Én most voltam nyáron egy olyan esküvőn, most pont nem sértek, úgyhogy mondom, hogy voltam olyan esküvőn, ahol amúgy ott még maradt a videós ott a bulinál, és láttam a felvételeket magamról. Az egy különleges dolog, hogy egyébként ez most már egy személyes érzés, hogy én mindig azt érzem, amikor én nagyon bulizok, hogy tudjátok, hogy leszületett ide Jason Derulo. Tehát, hogy ez a magyar Jason Derulo, vagy újra élet bennem Michael Jackson, és akkor én azt érzem, hogy minden pillanat így a helyén, minden lépés ott, ahol kell, és hát utána meglátom a videót.
Hát ezt ismerjük, hogy az alkohol olyan, hogy az ember igen, bizonyos igen. mennyiség fölött megtanul táncolni, énekelni, minden nyelven beszél, remekül verekszik.
Én minden egyes Budapest Parkba azt éreztem eddig a videóig.
Még jó, hogy egy van belőle.
Esküszöm, hogy igen, de hogy néha tényleg igaz. Tehát minden egyes Budapest Parkos buliba azt éreztem eddig a videóig, hogy én rohadt jól bulizok, rohadt jól táncolok, hogy azért néz engem mindenki, mert de kurva jó. Majd hát megláttam magam videókon, és hát szembe jött a valóságnak. Úgy, mint ahogy a...
Geri, csak kérdezned kellett volna. Kár volt ezen.
Valahol, de tudod, annyira egyértelmű volt, hogy én jól táncolok, azt éreztem, hogy én nem kérdeztem, mert nem akartalak téged kellemetlen helyzetbe hozni, hogy hát most azt kell mondanod, hogy igen, ebben jobb vagy, tesó, vagy valami. És akkor utána megláttam, hogy hát nem is. De ez hogy lehet?
Hát alapvető tézisként kezdett, ez egy megdönthetetlen alaptézis, ebből indulsz ki, ezt nem kérdőjelezed meg. Hát ez a kanti
filozófia.
Két napig
nem akartam kimenni a lakásból, amikor erre rájöttem, annyira szomorú lettem, komolyan. Úgyhogy egyébként lehet, hogy nem baj, hogyha az esküvői videósok nincsenek már ott.
Ceremóniamesterként én utána szoktam azt, hogy ha lement a kötelező köröm, akkor utána szoktam én egyáltalán például alkoholt fogyasztani.
Ja tényleg? Nem is iszol egy kortyot se?
Közben nem. Nagyon-nagyon sok esküvőt ront el az, hogy van egy részeg vőfély. Például a vőfélyeknél ez egy ilyen kimondatlan dolog, ugye nagyon sok olyan van, hogy vannak olyanok ezek a klasszikusabb variáció, hogy van egy kis pálinkás hordó a hóna alatt, és akkor ő abból önt, és akkor ad valakinek, ő is iszik vele, stb. Én ismerem a saját korlátaimat, és azt is tudom, hogy én, ha megiszok 2-3 felest, meg egy bort attól, nem fogok összeesni, viszont esetleg akad a nyelvem, elrontom, nem figyelek úgy, már pedig én oda dolgozni megyek. És ezért én éjfél után szoktam ezt pótolni, hogy kocintok a párral, hogy ott még beszélgetek emberekkel, és akkor ilyen 1-2 fele szoktam elmenni. Most azon az esküvőn, az ominózuson, amiről beszéltünk, ott éjfélkor így bemondtam, és akkor ledobtam a mikrofont, és
tudjuk
mondtam,
le minél gyorsabban.
Igen, és szerencsére ott volt a szomszéd házban a szállás, úgyhogy akkor oda átvonultam, és Netflixet néztem.
Aha.
És sokkal jobb élmény volt.
Igen, igen.
Egyébként az jutott még eszembe, hogy magáról a ceremóniamester oldalról vajon mik lehetnek azok, amik rosszak. Mert én most nem mondhatok semmit arról, hogy mi a ceremóniamesterbe a rossz, mert itt ül az Ádám, és akkor hát véletlenül tudod, egy-két pontban már magára ismerne. Még egyszer mondom, nem?
De nyugodtan egyébként mondd, abszolút érdekel.
Tehát szerintem az egy hálás szerep. Most tényleg viccen kívül mondom, hogy szerintem az egy hálás szerep, nem nagyon lehet rossznak lenni benne.
Ó, de.
Lehet?
Hogyne, hát nagyon.
Most te voltál olyanon például, Ákos, ahol rossz volt?
Nem voltam.
Vagy kellemetlen volt?
Igazság szerint az én esküvői tapasztalataim azok olyan szinten hiányosak, hogy én egy esküvőn voltam így a klasszikus felnőtt koromban, és azelőtt én csak gyerekkoromban voltam. Akkor sok esküvőn voltam, viszont ott én egyik ceremóniamestert se titulálnám, annak inkább mondanám bőfének. Klasszik értelemben, tehát...
Milyen edukatív lett ennek az adásnak az elején, hogy ezt is megtanultuk. Nem tudtam, hogy a kettő között van különbség, hogy az egyik a falusi, másik a városi.
Hát általában egyébként én is úgy szoktam kezdeni, hogy elmondom, mondják, hogy ők vőfét szeretnének, és akkor mondom, jó, hát akkor milyen verseket, vagy milyen tájegységre megyünk. Mi? Hát mondom, mert van a ceremónia, mi a különbség? Elmondom. Ja, a ceremóniamester, csak ceremóniamester.
Ja, azt hittem, azt mondod
nem kell
nekik,
a verselős, nem kell.
Amikor vőfét kérnek, hogy ja jó, akkor köszönöm a lehetőséget, sziasztok.
Nem, hát az feláras nálam például. Tehát, hogy
amúgy feláras?
Az feláras.
Legyünk őszinték.
Feláras, mert ott nekem verseket kell hozzá tanulnom. Tehát, hogy meg az
tényleg? Akkor ilyenen nem voltam még.
Azok a fix, ugye rímben beszél, annak is megvannak a formai részei, megvan.
Rímben beszél? Hogy lehet ez még ennél kellemetlenebb?
Hát figyelj, hát például ami most így instant megvan, az a tyúkhúslevesnek a felkonfia, az ugye például úgy kezdődik, hogy meghoztam a levest, színe aranysárga, tyúkfő telepben, nem pedig lenspárga. Így kezdődik.
Úristen.
És akkor a végén szokott lenni ilyen, hogy mondjuk, mit tudom én, Robi a vőlegény, és akkor van mondjuk már egy kisgyerekük, és akkor ilyet szoktam mondani, hogy itt van hát a leves, éget, mint a tűz, Petikéből látom, hogy Robi már nem szűz. Ilyen jellegű.
És 50 fölött mindenki a hasát fogdosta.
Így van, így van.
Fetreng a földön, és csapkodja a pandót.
Ez valóban. Tehát, hogy ilyen, ilyesmi jellegű vers, és akkor ezek megvannak a főételhez is, meg a leveshez, akkor a kikérőhez.
Ezeket tele kell tűzni versekkel?
Igen, igen.
És ezt szeretik?
Hát ez a klasszik. Ez a klasszik.
Ez a klasszik esküvő.
A vőfély melóhoz ez hozzátartozik.
De most nem mondtam semmit, most miért kell kinevetni? Úgy figyelek minden mondatomra, de tényleg.
Ehhez mi túlvárosiak vagyunk.
Igen, szerintem. Valószínűleg igen. Jó, oké. Jó, most egy kicsit ezt kiégette az agyam.
Na, én tökre örülök neki, hogy ezeket mind kibeszéltük.
Én pedig köszönöm a lehetőséget, hogy jöhettem.
Köszönöm, hogy eljöttem erről. Te voltál az első vendégünk.
Hát nagyon megtisztelő, hogy ilyen sztárokhoz jönni.
Innen már csak felfelé, ugye? Nem, tényleg nagyon szépen köszönjük. Szerintem is csak sok jó dologról beszéltünk egyébként, ami felmerült adott esetben bennünk. És hát várunk vissza a legközelebb is egyébként. Hát így, hogy ennyire polihisztor vagy, így bárhol hívhatunk bármelyik témához.
Tudod, hát a vélemény olyan, mint a segjük, mindenkinek van, de senkit nem érdekel a másikét.
Ez tökéletes példa, hogy nekünk van egy podcastünk.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen!